Ennek a szombatnak a neve, amivel most vagyunk, Shabbat Beshalach, ami található a heti szakaszon Mózes második könyvének a 13. fejezetének a 17. versétől folytatólag. Beshalach szó, az pedig a 17. versben van, tehát az első bibliai versben, a heti szakasz első versében. És lőn, amikor elbocsátta a fáraó a népet, nem vive őket Isten a filiszteusok földje felé, noha közel vala az, mert mondta az Isten, ne talán más gondol a nép, ha harcot lát és visszatér Egyiptomba. Kerülő úton vezeti azért Isten a népet, a Verestenger pusztájának útján, és fölfegyverkezve jöjjenek ki Izrael fia Egyiptom földéről. Vagyis elbocsátá, Beshalach, ami igazából nem is ezt a szót jelenti, Beshalach annyit jelent, hogy küldetésben vagy küldetéssel. Tehát úgy indult el a nép. A fáraó küldetéssel vagy küldetésében elengedi, elbocsátá a népet. És itt mindjárt jön az első kérdésem, amikor az ember megtér, kijön a maga Egyiptomából, a néhai Egyiptomából, akkor tudja ezt a szót, hogy nem csak úgy, hogy ott hagytam azt az Egyiptomot, vége, hanem tudom, hogy a következő lépésem az Beshalach, vagyis küldetésben járok, vagy küldetéssel járok. Vagy a kettő együtt. Valaki küldött és adott valami feladatot, és abban én benne vagyok, vagy egyszerűen külön-külön is érvényes Isten küldetésében, Isten küldetésével, Isten akaratában egy úton megyek tovább. Azt hiszem, ezt egy megtérőnek már is kellene tudni. Nem csak annyit jelent, hogy megúsztam Egyiptomnak a sárdagasztását, a különböző egyiptomi nehézségeket, a világ nehézségeit, az életem megváltozott. Na, az életemnek egy újabb szakasza kezdődik, kijöttem a régi bűnös múltamból. Tudom, egy küldetéssel, küldetésben jövök. Célja volt, hogy kijöjjél. Célja, és Isten mindenképpen minden embernek ad egy feladatot, egy célt, hogy előre menjen egy úton, és maga Krisztus az út, tehát tudjuk, hogy merre, milyen célra kell menni, hogyha beszélő viszonyban is vagyunk vele, halljuk az ő szavát is. Mint a választott népnél ezt láthatjuk, Isten nem hagyta egyedül a választott népet, sőt, annyira ismerte, hogy itt, amit az első mondatban, első bibliai versben olvastam, annyira ismerte, hogy a gyengéjét is figyelembe vette Isten az első lépésnél. Ha harcot lát, nehogy véletlen visszamenjen Egyiptomba. Hogy a félelem ne győzzön rajta. És amikor az ember megtér, kijön Egyiptomából, Isten valóban így kezdi. Nem azonnal szellemi harcok, és nem azonnal látások, hogy milyen az a filiszteus, akarom mondani, milyen a sátánnak az ereje, és milyen eszközei, és milyen módszerei vannak, hogy megöljön. Isten nagyon finoman elvezet mellette. Majd fogsz találkozni, mert kell. De mindennek rendelt ideje van. Ne küldjük be az embereket a megtérések után mindjárt szellemi harcokba. Vereség lesz belőle. Olyan vereség, hogy visszamehet Egyiptomba, rosszabb lesz az állapota, mint valaha volt. Mert akkor onnétől többet ki nem jön. Ne próbáljuk már úgy egymás felé is szolgálni, ahogy Isten maga az ő népét, az ő által kiválasztott népet vezette. Nehogy megijedjenek. Megtértél, kijöttél Egyiptomból, nehogy megijedj. Nem a félelem itt a kérdés, itt az engedelmesség a kérdés. Itt az engedelmesség a kérdés, és nem is a félelem az első lépés, amit meg kell látni, hogy milyen ellenségek vannak, hanem az első meglátni, hogy tűzoszlop és felhőoszlop, hogy megy előtted, fölötted, éjjel-nappal, előtted, mögötted, fölötted, ott van Isten. Ez Istennek a szeretete. És nekünk is így kell foglalkoznunk azokkal az emberekkel, akik éppen most jöttek ki Egyiptomból. Lásd meg az Urat éjszaka, mikor sötét van, hogy tűzoszlop van előtted, a felhőoszlop is lehessen látni, mint a 21. versben olvashatjuk, ugyanebben a fejezetben. Az Úr pedig megy van előttük nappal felhőoszlopban, hogy vezérelje őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Mert a mi útunk, amikor kijövünk az Egyiptomból, akkor éjjel-nappal mennünk kell, mint a bibliai versből nem nehéz következtetni. Nem arról szól, hogy kijöttem Egyiptomból, és most várom a következő, akármilyen intercityt, amire föl lehet szállni. Éjjel-nappal kell menni tovább, éjjel-nappal kell menni, és Isten ezt garantálta az, hogy előtted járok, látsz mindig. Ne félj, veled vagyok. És igazából miért nézed a másik embert? Miért nézed Mózest? Miért nézed a pásztort? Miért nézed a gyülekezetnek hívott társaságot abból a részből, ami megy előre? Neked a tűzoszlopra kell nézni. A felhő oszlopra kell nézni, ami sokkal nagyobb mindennél. Az égre kell nézni. Amikor a 121. Zsoltárt olvasok, akkor ott van, hogy szemem hegyen fölé emelem. Nem a hegyekre nézek, az fölé. Mindenek fölött jön a segítségem. És a tűz és a felhő oszlop minden fölött volt. Sötétségem fölött. És a felhő oszlop, mint olyan, be is takart. Nem látott az ellenfél. Nem láttak rejtettséget ott a pusztában és a kivonulás során is. És menni kell folyamatosan. De Isten gondoskodik a folyamatossággal, a tűzzel és a takarásával. Tűzzel, mert az előttem menő tűzoszlop gyakorlatilag nem más tett, mint úgy olyan fertőtlenítette, mint kiégette a pusztát. Előtted megy Isten, akkor előtted a bűnt, mint olyat kiöli. Azt, ami neki az ön jelenlétében nem maradhat meg, a tűzben nem fog megmaradni. Egy hívő ember szolgáló élete úgy néz ki, hogy előtte megy a tűzoszlop, maga Isten ítéli, és nem nekem kell ítélni, mert nem Isten vagyok. Előttem szabaddá teszi az utat. Úgymond csúnya szóval, hogy fertőtleníti. Kiégeti előtted egy égő ösvény valat, nincsen gaz, hulladék és egyéb, ami nem odavaló, mind-mind kiég. Ez a hívő embernek a bizonyossága, hogy elindultam Isten akaratában, elindultam küldetéssel, küldetésben, és előttem megy a tűz, előttem megy kiégeti. Nem nekem kell módszereket kitalálni, meg hogy csinálta a szomszéd gyüleked, meg az őseink. Isten előtted megy. Tudod elfogadni ezt hitben? Hogy előttem megy. Nincs előttem olyan, ami megtámadhat. A tűzben nincs bokor, amiből kiugrik egy ellenfél, egy oroszlán. Ott előtted sima útnak kell lenni. Kiégett a bűn. A következő lépésed előtt. Valóban tudod-e azt, hogy Isten már ott járt? Hogy előtted megy? Tudod-e? És tudod-e, hogy nappal, amikor világosba vagy, akkor ő betakar. Abban a ködben, hogy más nem lát. Bibliából hány példát elő lehetne hozni, Jeremiásét, magát Jézus Hamasiát, hogy a tömegen keresztül ment, nem látták. Istenek a betakarása nagyon, nagyon és érvényes a mi életünkre is. Menjél csak, nem fognak látni. Sőt, Istenek vannak olyan betakarásai, magunk is sokszor mosolygunk, hogy itt vagyunk egy alkalman, egy betakarásban. Teljesen betakarás ez a hely, ami most vagyunk. Tulajdonképpen nem is vagyunk Magyarországon. De hihetetlen nagy Istenek a betakara ereje. Csináld az én dolgomat. Nem fogják látni, majd meg fogják látni a bizonságot. Menjél, én már előtted megyek. Ne félj attól, hogy meg fogsz botlani egy száraz vallásos kóróba. Már rég kiégettem. Menjél. Menjél, mert az az emberhez, akihez közelítesz, már te közted és ő közötte kiégettem a bűnöket. Kiégettem a fölösleges dolgokat. Ti már úgy tudtok találkozni, hogy az úton bennem találkozni. A szolgálatnak ez egyik lényege. Tudod, hogy előtted megy ő. Tudod, hogy a másik ember és te közötted, hogyha Isten építi a kapcsolatot, a szolgálatot, nem lehet felesleges kóró szemét, nem lehet semmi. Nem lehet meglepetésed, nem lehet sötétség kettőtök között. Nem lehet tisztátlan dolog kettőtök között. Tisztátlan gondolat, vágy vagy bármi. Isten ezt tanítja meg bennünk, a választott népnek kijött Egyiptomból, ment előtte, betakarta. És ami érdekesség, hogy nehogy megijedj az ellenségtől. Isten óvja az ütközésektől a még kezdő, még gyakorlatlan népét. Az újjászületett embert az első időszakában nem harcokba küldi Isten, de felemelt kézzel jöttek. Felemelt kézzel, ami annyit jelent, hogy abba fegyver volt. Nem tudták, hiszen generációkon keresztül nem tanulták meg a hadviselést. Egy teljesen minden értelemben leszedált népség volt, akinek ismerete nem volt, nem tudott megtanulni dolgokat, elvették még a régi ismeretét is. Semmit nem tanult, csak vályokot vetni, egy primitív néppé aljasították szinte le. És gondoljátok el, hogy Isten kihoz egy népet, aki nem tudja mi az, hogy hadviselés, nem tudja mi az, hogy semmit nem tud. Tudja a vájkot, tudja a szenvedést. És kijön, és győztesen jön ki kezébe fegyverrel. Kezébe fölemelt karra, készen a harcra. Te tudsz-e úgy kijönni valóban a világi életedből arra az útra, ami nem más, mint küldetés, benjárás? Tudunk-e úgy kijönni, hogy harcba megyek? Bár én nem tudok harcolni, a fegyver a kezemben van. Bár én nem tudok harcolni, de tudom, hogy Isten előttem megy, az győzelem. mert maga Krisztus már győzött a keresztfán, már legyőzte. Tudok-e így menni, a kezemben van az ige, és nem én használom az igét, én csak viszem, majd az ige győz. Az előttem járó megtisztítja az utat a szolgálatnak és Isten szavának, úgy, ahogy van egy folyosót vága, mocskon és szennyen és bűnön keresztül, hogy elérjen valakit. Elérje a célt, elérje a feladatot, és betöltsed az elhívásodat. Ennek a szombatnak igazából ilyen kezdet után mégis örömmel jelzem, hogy van már benne olyan törvény, ami 613 parancsolatba tartozik. Már nagyon-nagyon kerestem, hogy mikor lehet a törvényekkel foglalkozni, és meg is lehettem az első tiltást a Mózes második könyvének, a 16. fejezetének a 29. versébe. Lássátok meg, az Úr adta néktek a szombatot, ezért ad ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok vesztek ki a maga helyén, senki sem menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. Hát, végre egy tiltó parancs. Végre valaki mondhatja rólam, hogy farizeus vagyok, és már keresem a tiltó parancsokat, hogy üssek, vágjak. Igen, ebben a parancsban benne van, maradj a helyeden, szombat van. Isten elrendelte, hogy szombat van. Nem akarom hozni az új szövetségi oldalát, hogy Istennek, Krisztus testének és Krisztus népének is megvan a maga szombatja. Mindenki találja meg és értse meg a szombatnak a lényegét. Nem csak honlapjainkon, hanem máshol is ezt saját maga is meggyőződhet a szombat lényegéről. De Istennek a parancsa, amit kissé farizeus módon, de még megér a zsidóság, nem megy el olyan távolságra, pontosabban 900 méter a napi járóföld, amit lehet járni, nem megy el otthonról. És nem véletlen volt régen, hogy a zsinagógák is, ahova jártak, az imaházaik is, olyan távolságban voltak, hogy egy napi járóföldön belül lehessen. Mert ezt a parancsot komolyan vették, ami nem más, mint a 613. parancsolatból a 24. kezdettől fogva, egyéb parancsok természetesen vannak. És a tiltó parancs ma különösen érdekes. Én inkább megfordítom. Hol vagy? Mert ez a parancs arról szól, hogy ne hagyd el a helyedet. Na de csak annak szólhat, aki a helyén van. Aki bent van a templomban, annak mondhatom, ne menj ki a templomból. Aki bent van a családjában, annak mondhatom, most ma ne hagyd el a családodat, mert együtt kell lenni Isten előtt. Aki bent van egy közösségben, Krisztus testében, Isten népének, annak szól ez, ne menj el ma. Ma Isten napja van, a szombati nap, amit ő adott, hogy találkozzon veled. De visszakérdezek újra, a családodban vagy? Vagy magadon kívül, vagy egyáltalán család nélkül is? Vagy a családodban magadon kívül? Vagy közösség nélkül elmész valahova? Egyáltalán hol vagy ma? A helyeden vagy? Ma szombaton, amit Isten adott ezen a szombati napon, hol vagy? Magadon kívül? Éppen nézed a televíziót? Éppen dagonyázol, mert esik a hó, és hát én most éppen ráérek, dehogy is. Nem tudok elmenni sehol, mert 20 centis hó van. Érdekes módon, valamikor 50 évvel ezelőtt a 20 centis hó, alig voltam több másfél méternél, vagy még annyi se, mégse zavart a 20 centis hó. Örömmel mentünk még a gyülekezetbe is. Nem változtuk mi meg. Helyünkön vagyunk. Helyünkön vagyunk saját magunkban. De melyik helyünkön? A világiban vagy a Krisztus által adott, Isten által eltervezett helyünkön van, vagyunk. Helyünkön vagyunk-e a családunkban? Ahol Isten jelenlétében most a családpapjának éppen szolgálni kellene, és ott kellene ülni, tanítani a gyermekét, és önmagával Isten tiszteletet kellene megélni a családjában. Hol van most az az ember, akinek szól ez a 24. rajzszámú parancsolat? Hol van az az ember, akinek szól ez? Éppen most valahol szórakozok? Éppen, hogy valahol máshol vagyok? Éppen a saját hiúságom, vagy a saját lustaságomat élem meg? Nagyon komoly dolog. Hol vagy? Ne hagyd el magad. Ne hagyd el azt, ahol Isten helyezett. Sokan azt mondják, ne hagyd el a gyülekezetedet. Nem a gyülekezetedet. A gyülekezést ne hagyd el. Hol van a szombati napi jelenés Isten előtt, hogy oda megyünk ő eléje. Sajnos az zsidóságnál is már csak péntek van jóformán. Péntek este van péntek esti összejövetel, szombat fogadása, de szombaton már a zsinagógák üresek. Ez lesz a gyülekezetekben, a keresztény gyülekezetekben is. Lépés hátrányban, de mégis követi a kereszténység a zsidóságot. Hol a te helyed ez a kérdés? Megvan ez benned, ez az őszintesség, hogy nem vagyok a helyemen. Nem vagyok a helyemen. A világban sem vagy a helyeden, ha jó helyen vagy, de ha a világban vagy, akkor nem vagy a helyeden. Ma szombaton neked Isten előtt kellene lenni. Ma szombaton férfiként, családfőként a családodat Isten előtt kell, hogy tartsad, és senki nem királykodhat ezen a szombaton, egyetlen egy király, akit úgy hívnak, hogy Jézus a Masia. Semmi nem uralhat le, se hobbid, se semmi. Nem távolodhatsz el Istentől, nem távolodhatsz el a templomtól, nem távolodhatsz el attól a helytől, ahol Istennel találkozásod van ma. Persze ez nem csak fizikailag a 900 méterre érvényes, hanem pont arról szól, hogy a lelked, a szíved, a szellemed hogy távolodott el attól, hogy Istennel találkozzál. Ja, hogy most azzal foglalkozol, hogy mi lesz az adófizetés? Éppen ma szombaton könyvelsz, hogy hogy kéne átverni az adóhivatalt? Ja, meg jaj, de jó, hogy nincs ingatlan adó. Isten egészen más házról beszél, egészen más helyről beszél. A te lelki állapotod, helyzeted, a te szellemi helyzeted a helyén van ez a kérdés. Miért hagytad el? Miért hagytad el? Egy törvényt én fordítva fogalmazok most. Akkor úgy szólt, hogy ne hagyd el, majd. Ez még csak a kezdet. Isten már jó előre szólt a népének. Ma viszont fordítva szól ez. Miért hagytad el? Miért hagytad el a találkozást Istennel? Miért hagytad el azt a helyet önmagadban, közösségedben? Mert a tested és a lelki érzelmeid azok, amik diktálnak. Nem a szellemi uralmad. Nem Isten jelenléte fontos ma már számodra. Valami baj van. Ugye, hogy kell lennének a törvények? Mert Isten utána bebizonyítja neked, és bebizonyítja a bizonságaival is, hogy aki engem elhagy, én is elhagyom. Ma hol vagy? Hol a te szombatod? Krisztusban hol van a te szombatod? És ez törvény. Ne hagyd el. Ha Isten népéhez tartozol, akkor törvény, hogy ne hagyd el. Ha elhagytad, igyekezzél visszajönni, hogy törvény alatt legyél. Isten törvény alatt legyél. Hogy Istennel találkozhassál. A világ nem tudom mondani, mekkora leghatalmasabb ajándék, hogy Isten lehetsz, és Istentől hallhatod, hogy hogyan menjél tovább. És megélhessed úgy azt, amit a választott nép megélt, hogy elindult, kijött Egyiptomból, végbe ment a kijövetele Egyiptomból, és Isten gondoskodott mindenről. Az útjáról, mindenről, hogyan tovább, a védelméről, a betakarásáról, előtte ment, nem helyette, de tiszta, szabad utat adott azért, hogy tudja az ő engedelmességébe betölteni, járni azt az utat, amit Isten adott neki. Ezt akarja Isten nekünk is, Krisztus testének is ezt akarja. Kijössz Egyiptomodból, menjél, 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 és találkozni akarok veled. Találkozni, hogy még jobban meg tudjak áldani. A szombat áldását meg kellene így is érteni. Emlékezés az Édenkertre is, de emlékezés a teremtésre is, emlékezés arra, hogy már a pusztába Isten gondoskodott, akármikor is megye az én népem, én rendszeresen emlékeztetni akarom őt, hogy találkozzam vele. Mi viszont egész mással szoktunk találkozni, kivéve őt. Bizony, nagyon kevés az, hogy vágyodunk a találkozásra. Énekeljük, mert találkozni jöttem vele, meg sok mindent énekelünk. Igen, akkor a baj van, akkor rohanunk, akkor hétvég, szerda, péntek, minden nap rohanunk. De a szombaton, mikor Isten vár, egy audiencia van, egy a világ istene, az örökével Isten vár, akkor én nem érek rá. Tudod, és hogyha ő nem ér rá, akkor mi van? De ő ráér. És most is vár, és most is tanítja ezt a parancsolatot. Ne menj el messzire, ne menj el. Ha én akarlak látni téged, elém jössz, az több, mint szeretet és kegyelem, az minden. Te hol vagy? Hol vagy? Vagy azt éled meg, mint Ádám, hogy elhangzik, hogy hol vagy? Mert már elbújtál, már vannak titkaid, már távolodsz. Már mész ki a megszentelt állapotból. Már nincs édenkerti állapot az életedbe. Hova lettél? Hova lettél ma Ádáma? Hol vagy? Isten pedig szólt most is. Ne úgy, mint Ádám, hogy elbújtál. És ne úgy, mint ma. Ki tudja, hol vagy? Isten látja. Ő tudja. Tudja, hogy itt vagy, de nem vagy itt. Tudja, hogy hol vagy. Látja a te szívedet, a te állapotodat. De ma is szól. Ne menj el. Távolabb. Az én szemem előtt legyél, az én kezem alatt legyél, az én betakarásomban legyél, és annyi szépet tudnék mondani. Isten a parancsot úgy adja számunkra, szeretettel, kínálja, ne menj messzire. Veszélyes elmenni. Veszélyes elmenni, mert nem mindenhol van már betakarás. És a te döntésed, hogy kimész a betakarásból. A te döntésed, hogy kimész, távolabb mész tőlem. A te döntésed, hogy fontosabb a világ akkor, amikor velem lehet találkozni. De viseld is a következményét. Ez komoly parancs. Komoly parancs. Írjuk le. Úgy mondható, nem is érvényes. Igen, sok parancs, amíg a zsidóság is rávágja, hogy ez nem is érvényes. Ma már nem. De bizony érvényes. Ma is szól Isten. Nem fizikailag, de szellemben mindig tartsd már be ezt a parancsolatot, hogy tőlem, mondja Isten, ne menj távol. Lehet, hogy most nem tudsz eljönni, mert a havazás miatt nem tudtál eljönni, az autók nehezebben jönnek. De vajon a szívedben eltávolodtál tőle ma? A gondolataidban eltávolodtál ezen a szombati napon tőle? Hogy nem baj, most nem kell jönni gyülekezetbe, mert esik a hónap, és esni fog holnap, vasárnap sem megyünk sehova. Nem megyünk sehova, mert hát miért? Nem veszed észre, hogy ebbe a pillanatban a gondolataid is egészen máshova fognak terelődni, mert bekapcsolod a tévét. Aztán utána minden elkezd romlani. Nem a hóesés rongál el, a belsőt rongál el. Nem a 900 méter a kérdés, a szíved közelség a kérdés. És Isten szeretettel kér, ne hagyd el a távolságot. Maradj az én közelembe, szükséged van. Nagyon szükséged van minden pillanatban az én betakarásomra, jelenlétemre. Ha egy lépést teszel, életveszélyes helyzetbe kerülhetsz. Isten is szeret bennünket. A mai szombatnak viszont van még másik két neve is. Az egyik az énekek szombatja, Sabesirá. A másik neve pedig kicsit mosolyogtam, amikor eszembe jutott, hogy a fák új éve van, hát 2000 kilométer odé valóban az időjárás olyan, hogy ilyenkor már kezdenek zöldülni a fák, az ottani éghajlatban a természet már jelzi, hogy érkezik a tavasz, érkezik az élet újrakezdete, itt pedig érkezetre 20 centi hó. De ennek ellenére a zsidóság megünnepli még itt a diaszporában, a 20 centis hóba és a fák új évet. Azonban Sabesiránál igen komoly üzenetei vannak Istennek. A ének szombatja van, Sabesirá, és ebben a heti szakaszban van Mózes énekéről szó, Mózes dicsérő énekeként írja le Károli a fejezet kezdetét, ugyanebben a könyvben, tehát Mózes második könyvének a 15. fejezetétől kezdődően, de mégis elgondolkodtam, hogy na most, hogy is van ez, hát Mózes hányszor énekelt, nem egyszer énekelt ő. És ha már itt ez az ének van, ezről természetesen kell beszélni, és amikor a Haftarába, a profétai részbe hozzácsatlakozik Debóra éneke, akkor a közöset meg kell találni, hogy mi ebben a közös üzenet, de nekem azért mégis egy másik ének is azért bennem van. Ez sokkal fontosabb a mi helyzetünkben, és a mi korunkban, és a mi Istenben, Krisztusban vezető útunkon. Mózes első éneke, amitről kell beszélni, az pedig, amint mondtam, a 15. fejezetbe kezdődik. Ekkor énekli Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván, éneklünk az Úrnak, mert fenséges ő lovat lovasával tengerbe veti. Folytathatnám tovább ezt a dicsérő éneket, amelyet az Úrnak szól. És már is megállok, nem a gyülekezetről szól, nem a pásztorról szól, nem arról, hogy milyen jó kedven van, és nem a jövőbe énekel, hogy majd az Úr jó lesz, megtörtént dologról szól. Bizonságtevő ének, arról szól, hogy kihozott bennünket, lovast lovával együtt a tengerbe vetette, és folyamatosan bizonságot tesz arról, hogy Isten jobbja, amit cselekedett, hogy Isten a legnagyobb mindenek felett, Isten a legszentebb mindenek felett, Istenről szól ének. Istenről szól ének, annak az apropóján, hogy a nép kijött Egyiptomból. Nem a gyülekezetet dicsérem, hogy hol merítkeztem be. Nem a pásztort, hogy mennyi szenvedet értem, mire átadtam az életemet. Nem erről szól. Nem arról, hogy én milyen ügyes fiú voltam, hogy megúsztam, letettem a bűneimet, és most már Egyiptomba kigyüttem. Nem erről szól. Az Úrnak szól az ének. Az a Mózes, aki nyugodtan mondhatta volna, én vagyok a főnök, hát azért mégis köszönhettek nekem valamit, ha én nem jövök vissza az apósomtól, és nem állok be újra oda Egyiptomba egy kicsit népvezérként, akkor ti még mindig ott dagonyáztok. nem emberről szól az ének. Mózes, hogyha azt mondja, hogy dicsérjetek engem, akkor olyan lenne, mint nem egy hadvezérnek az éneke, hogy különböző diadaliveket emeltek a hadvezéreket, és a legszebb énekeket énekelték, különböző himnuszokat, hogy ki mikor hol mit csinált. Nem. Mózes, aki ezt a ma is bizonságként és nap-nap imában és minden istentiszteleten elhangzó módon emlékeztető dolgot cselekedett vele és általa Isten, ez a Mózes nem beszél egy szót sem magáról, soha nem beszélt különben. Nem beszél magáról, az Úrnak éneklek. Érdemes volna megnézni sokszor az énekeinket. Érdemes volna megnézni. Ha elővennék akár még felekezetnek az énekes könyveit, hát nem biztos, hogy az Úrnak szólnak. Arról szól, hogy ja Istenem, bajba vagyok, ez biztos, mert a kéregető énekeknek a tömkelege működik. Hát az egyértelmű. Ilyen egyiptomi énekek, amihez inkább imádkozni kéne. Hogy Uram, mutasd meg, hogy miért vagyok Egyiptomban, és miért dagasztam a sarat. Nem. Nem bizonságtevők az énekeink. Nem bizonságtevők, mindenféle énekek vannak. Én nem bántam a keresztény liturgiákat, mert pozitív, magam is kántorként sokat használtam évtizedekig, vagy hogy mondjam, több mint egy évtizedig. Nagyon jó, amikor énekelünk arra, hogy készülre az ige hallgatásra, Istennek a beszédé hallgatására, meg amikor elmegyünk, akkor válaszolunk az igére. Ez már nagyon szép a liturgikus dolog, de ez nem ének. Ez nem ének. Ez egy felvezetés, egy beszélgetés, egy rákészítés, sokszor egy módszer arra, hogy Isten igéjének ajtót nyitunk, ha a szív persze kinyílik, és nem a fülünk csak simán. Mózes az Úrnak énekelt, és én úgy érzem, amikor a hívő ember valóban kijön Egyiptomából, valóban megtapasztalja Istennek azt a csodáját, hogy mögöttem bezárult a víz, és benne meghalt a világ számomra örökre, és a világ már nem hátulról nem érhet el. Már kint vagyok a vízből, ahogy mondja a magyar, ahogy kint vagyok az előző életemből, és kezdődik egy új. Vajon elhangzik az ének, életünkbe az az ének, hogy az Úrnak éneklek neki. Mert ő volt az, aki a megtérésre vitt, ő volt az, aki engem kihozott a sárdagasztó és életveszélyes helyzetemből, reménytelenségemből. Ő az, aki szabadító harcos, ő az, aki valóban a legnagyobb mindenek fölött. Van a szívünkben én őszinte, tényleg, Egyiptomból kijövő Mózes ének a szívünkbe. Uram, köszönöm. A tengernek az énekeként mondhatom, hogy a fáró és a lovasai belehaltak. Van-e tengeri életed? Nem csak annyi, mint a tenger, hanem az az éneked megvan, hogy kijöttem a tengerből. Veszélyes volt. Veszélyes volt. Az Úr választotta szét a tengernek a víz oszlopait, hogy olyan száraz lábba keljek át. Ő tette szárazzá a lábam előtt az utat, hogy kijöjjek. Nem az én okosságom, meg az orvosnak az ötlete, hogy lehet megszabadulni, és a szabadító különböző szolgálatoknak nyomán érkeztem én a túloldalra. Az Úr volt ő. Ő volt az, aki áthozott. Ő is ennek célja és feladata volt, és a Beselach, hogy küldetésbe fogok járni holnaptól, de a küldetés előtt az első állás, az első pontot a tenger szélén, ő az egyetlen. Ő a legnagyobb, ő a legszentebb. Nem az, amit ő megszentelt, az a nagy. Sokszor itt vagyunk tévedésbe. Nem az a nagy, amit ő cselekedett. Sokszor itt óriási tévedésbe vagyunk. Nagy szolgálatok, szent szolgálatok, nagy emberek, Istennek tényleg megszentelt emberei. Nem. Ő egyedül a legnagyobb. Ebben a szóban benne van, hogy vannak persze. De egyedül őt imádok, és egyedül tartozok neki hálával. Ő az, aki a legnagyobb, ő az, aki a legszentebb. Ki tudjuk-e mondani azt, Uram, egyedül te. Egyedül te vagy a legszentebb. Ragozom mindenek fölött. Isten istenek fölött, mert vannak istenek. Különböző istenek mindenhol. Mindenek fölött érdemes elolvasni ezt, és egyetlen egy mondatban, amikor ebben az énekben Mózes összefoglalja az Úr, az Úr uralkodik. Tudjuk-e azt a szót kimondani, az Úr? Vagy csak azt mondjuk az Isten? Mint hogyha valami, nem is tudom, segédeszközről beszélnék. Az Úr, az Úr. Tudunk egy ilyen háladó imát kimondani bizonságtevő zárással. Az Úr, az Úr. Mert ő ítélt, ő tette a csodákat. Ő volt az, aki megmutatta nekem a jeleket, hogy mit kell tennem, hogy a csodákat, az ítéleteket lássam máson, hogy velem mit cselekedett ő, és hogy ő hova akar engem küldetésben látni. Tényleg az Úr. Vagy én nekem azért van egy kis részkirályságom itt a dolgokban. Meg a gyülekezetnek, a pásztornak is van egy kis részkirálysága. Az Úr. Egy mondat. Én azt mondom, a hívő életnek az egyetlen, egy nagyon kemény felkiáltó jelének kellene lenni. Az Úr. Nincs több. Egyetlen egy. Az Úr, és uralkodik. És ezzel már kimondtam azt, hogy nem fog meg majd, most. Azért, hogy ő áthozott engem a Nádas-tengeren. Azért, hogy szabadtá tette az utat. Azért, hogy előttem ment. Azért, hogy bezárta mögöttem az utat. Azért, hogy elveszett a bűn és a fáraó. Elveszett részemre a világ. Ennek következményének kell lenni. És az első, a tengeréneke szájunkból nekünk, az Úr uralkodik. Az én életemben. És annál a néppel, akivel együtt jöttem ki, hiszen már Krisztus testébe folytathatom. Van-e ilyen bizonságtevő énekünk? Az Úr uralkodik. Istennek az igéje nem tele van teológiával és egyéb tudományokkal szőve. Egy mondatosba. Úgy lehet besűríteni, hogy az egész életünk belefér. Az Úr uralkodik, mert kijöttem Egyiptomból. Ki tudom ezt hittel, akarattal, végleges döntéssel, engedelmességgel kimondani. De ezt én kimondom, abban a pillanatban ott van a folytatása. Igen, az Úr uralkodik, de az uralkodónak vannak törvényei, rendelete, országa, népe, saját nyelve, és hagyd nem mondjam tovább. Egy birodalom, egy királyi országnak megvan a sajátossága. Be kell tartanom az alkotmányt, be kell tartanom a törvényt, rendeletet, és utána következik az, hogy a víz megédesedik, hogy jönnek a fűrjek, és Isten azt mondja, egyél, jön a manna, és utána jut szombatra, és hogy szombaton ne kelljen dolgoznod, és ott lehessé, és nem manna szedegetésben mászkáljál, mert még egy kis plusz munka van azért, hogy egy kis lóvét szerezek a jövő hónapra. Adtam neked eleget, mert én a te királyod vagyok. Az Úr uralkodik valójában? Ez nagy kérdés. Mert amikor megéljük azt, hogy keserű a víz, akkor az valóban áldás. Mint a szerdán és tegnap a pénteken este is megemlítettem, a keserű víz miattunk van. Azért, hogy tudjuk meg, hogy nélküle szomjasak vagyunk. Nélküle az élet alapfeltételei hiányoznak, hiszen víz nélkül nagyon hamar meghalnánk. Igen, nélkül is hamar meghalnánk az élő víz nélkül. Az Úr uralkodik. Én ennyibe tudnám összefogni ezt az énekét Mózesnek. Az Úr uralkodik. De azért megjön egy kérdés, és hogyan tovább? Hogyan tovább? Természetesen előveltem azt, hogy majd a bárony énekével együtt Mózes éneke is elhangzik, annak idején az utolsó ítéletnél, ahol 144 ezer énekli együtt, ott Isten előtt. Nem, itt van még egy másik énekem azért. Mózesnek az éneke, és ez nem más, mint a 5. Mózes 31. fejezetében, amit jobban ismerve nem más, mint a 90. Zsoltár. Mert az út kezdete Mózes első éneke, hogy az Úr. És a Mózesnek a második éneke az élete végén, földi életének a végén, te benned bíztunk elejétől fogva szabad fordításban, de sokkal többet mond, amikor a 90. Zsoltárnak az eredetie, Mózes 5. könyvének a 32. fejezetét olvasva az ember, figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld és számnak beszédeit, csepegjen tanításom, mint eső, hújjon, mint harmata beszédem, mint langyolszápor a gyenge fűre, amint permetezik a pázsitra. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenektek, Istenünket. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság, hűséges Isten, és nem csalárt, igaz és egyenes ő. Folytathatnám tovább Mózesnek a hálaadó bizonságtevő életét az eltelt időről. Az eltelt időről, a 40 év a pusztában, egészen a végig, a megtéréstől a hazamehetéséig, amikor haza fogunk érkezni, elhangzik-e valóban, már talán most az életünkben, a 90. Zsoltár. Te benned bíztam tegnap, és a 91-e folytatom, de nélküled a holnap nem fog működni. Ennek ellenére az életünk végén el tudjuk mondani, el tudjuk nem csak az életünk végén, hanem az utolsó szakaszban, amikor közel vagyunk ahhoz, hogy ott van már a Kánaán, ott van már a mennyország, hogy ő a szírt. Igen, Károly egy kicsit rosszul fordította, tudatlanságában is sok minden fordítás van. Amikor a 4. verset olvasom, a szírt cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság. Isten különbséget tesz az ő igéjében kő szikláról és kő szírtről. Kő szálról és a kő szírtről. Kő szál, amelyik egyenesen áll, mint egy nagy szikla. A kő szírt viszont nem az. A kő szírt az a plató, ami sziklakemény, de mégis anyagában is más, mint a kőszikla. Kőszírt, amelyben olaj van, olyan a szerkezete, a kősziklában víz van. Mózes történetében pont a 7. szakaszban is olvashatjuk. Isten maga a kőszál, a kőszírt viszont Jeshua HaMashiach. Mózes az énekében, amikor búcsúzik, az ő búcsúzó énekében nem másról beszél. Isten az, akire rá lehet állni. És ezt üzenni 90. Zsoltárként is, vagy a 32. fejezetként is Istennek az igéje. Isten maga az a kőszírt, maga Jeshua HaMashiach, akire állhat. És ő állhat az ember, és ő az, akinek a cselekedete mindig tökéletes. Egyetlen valaki volt, akinek tökéletes cselekedete volt. Egyetlen valaki ezen a földön. És egyetlen egy valaki van, aki tökéletesen cselekszik ezen a földön, a hatalmat, a mindenekre kapott hatalmát használva, az egyedül Jeshua HaMashiach. Földi életében is tökéletes volt. Nem lett emberi, pedig emberi testben volt. És ma is Istennek az akaratát teljes odaadása és teljes engedelmességgel képviseli, mint a hatalmat, amit Isten adott számára. Csak Isten hatalmát képviseli és alkalmazza a teremtett világban. Tökéletes, minden ő úta igazság. Az igazság, annyiféle igazságot ismerünk, de itt egyetlen igazságról nincs szó, ami emberi. Igazság, Isten igazsága, az pedig ítélet, az pedig a sátán megítélése. Minden úta tökéletes, a bűn őt nem érte el, a bűn őt nem fogta meg, a kísértés bármennyire is szólt, a sátán által személyes meglátogatás szerint is. Tökéletes volt, és igazságban volt, mert a keresztfán Isten igazsága valóban érvényes lett, amikor a sátán legyőzve a halál fölött és győzelemmel emeskedett. Ott történt az igazság. Megítélte a világot, megítélte a sátánt, és megítélte az egész világot, hogy Isten igazsága működhessen ezen a földön. Hűséges Isten és nem csalált, igaz és egyenes ő. Én vagyok az út, az igazság. Már többet is mond önmagáról, nem csak igaz vagyok, hanem igazság. Az összes igazságnak a megműködött, működésben levő megvalósulása az igazsága. Isten igaz szavának, Isten igéjének a beteljesedése nem más, mint igazság. Mózes, amikor mondja ezt az ő dicsérő énekét, amikor mondja búcsúzó esként szinte ezt az énekét, nem történhetett volna meg az út ez a 40 év, ha ő nem ment volna előttünk. Hát tudod, ki megy előtted? Hát tudod, ki a tűz oszlop? Hát tudod, ki a felhő oszlop? Ő. Ő maga Jeshua HaMashiach. Sokszor azt mondják, hogy a tipológia a Bibliában nem más, hát mint a szimbólumoknak a működése az Új és Új szövetségek között. Nem tipológia, folyamatosság. Nem hasonlítás, jelenlevés. Maga Mózesnek az énekében Jeshua HaMashiachról beszél. Nem hasonlítható, nem tipizál, hanem kimondottan róla szól. Hiszen ez, amit olvastam ebben a versben, egyedül ő rá mondható, másra nem. Még Mózesre se lehetett mondani, senkire nem lehetett emberre mondani ugyanezt. És Isten valójában Jeshua HaMashiach által mutatta meg önmagát, hogy ő valóban igazságos, hűséges. Valóban. És ezt mutatta meg a mi életünkben is. És a bizonyságtevő embernek már az első éneket is ismerni kell, megtérése és újjászületésekor, hogy ő az Úr, Ez egy bizonságtevés, egy hitvallás, egy elindulás. Mózes első éneke elindulás. De Mózes második éneke az mi életünkben bizonságtevő éneknek kell lenni. Igen, ő az, akin állok, ő a szilárd talaj, ő a szikla szírt, amiben olaj is van, és hozzáteszem az olajról, most hadd ne beszéljek, sok mindent lehetne mondani, hogy Jesuva havasjában van az az olaj, ami neked kell a szolgálathoz, a felkenésedhez, a gyógyulásod és sok mindenhez. Az olajnak a működése itt van elrejtve kincsként. De tényleg ez a kérdés, az elsőjének még oké, ezt még így elénekeljük. Uram, te vagy az Úr, te hoztál ki a bajból. Van-e második éneked? Van-e? Ő volt, aki. És ő az, akire állhatok. És ő az, aki hűséges, és ő az, akivel megyek tovább egészen végig, ami a Kánaánba be nem jutok. Hiszen Mózes itt a Kánaánba egyáltalán nem jutott be, de itt még azért csak beleshetett későbbiek során Nébó hegyéről, hogy ezt ígérte Isten. Nekünk is van egy belátásunk a mennyek országára, de a szánkban ott van-e már? Hogy azért láthatunk be a mennyországba, az örök életbe, azért lett üdv bizonyosságot. Mert ő nem más, akire állhattam ebbe az ingoványos életben. Ő az, aki megmutatta, hogy mi az, hogy Krisztusi a cselekedete tökéletes volt. Ő az, aki megmutatta az igazságot az én életembe. Megítélte bennem a gonoszságot, a bűnt. Megítélt, hogy szabad legyek. Ő az, igen. Ő az, aki mindezt hűségesen tette, mert hosszú tűrő, irgalmas, hozzám is az volt, nem is kicsit. És ő az, aki nem csalárd, igaz és egyenes. Ő nem magyarázkodik. Vagy elfogadod az igét, és megítél. Az igének nincs magyarázata. Az igénél engedelmesség van, és átadás. És ha ezt teszed, akkor mondhatod, hogy ott állsz a szírten. Ott állsz azon a sziklaplatón, ami nem más, mint Jesuva Masia. Megvan-e a második éneked? Ez egy alapkérdés, én azt hiszem, hívő embereknél. Vagy csak az első, hogy megúsztuk. Megúsztuk a fáraót, megúsztuk a balhékat, megúsztuk az életünknek a negatív oldalát, az egyiptomi oldalát. Vagy tényleg el tudom-e énekelni? El tudom-e énekelni? A 90. Zsoltárt, illetve Mózes 5. könyvében, a 32. fejezetben olvasható részt. El tudom-e magamra vonatkoztatóan mondani? Igen, mert ő az, aki. Az ige, mint ajándék az ő népének. Ajándék a Isten igéje. És ki Isten igéje? Ő maga Jesuva Masia. És amikor ezt a Mózes elmondja a második énekét, van benne egy felszólítás a népnek. Írjátok fel, és tanítsad meg. Mózes volt az első, aki ezt elmondta, megtanította a népnek. Le is írták, hiszen ezt olvashatjuk. És ezt parancsba adta Isten által, maga Mózes szavaival hallhatjuk újra és újra. Írjátok fel, taníts meg. És én aztán a Jesuva Masia és ma ugyanezt üzeni számunkra. Írd fel, és taníts meg. Írd föl, mert ez egy biztos pont, hogy ez történt. Legyen egy emlékezeted, ami ma megtart és holnap éltet. Írd föl. Írjátok föl azért, hogy megmaradjon. Nem úgy, mint egy kódex, ami ott porosodik, hanem törvényként írd föl, hogy kell lenni egy második énekednek. És azt az éneket meg kell tanítani a következő, utánunk jövő szellemi vagy fizikai gyermekeinknek is. Taníts meg gyermekeidnek. Taníts meg, az nem elég, hogy kijött Egyiptomból. Taníts meg, hogy kell, hogy sziklatalajon álljál, szírten, kőszírten álljál. Taníts meg gyermekeidnek az, hogy min jöttél keresztül. Tessék bizonyságtevő lenni a te 40 évedről, arról a képletesen vett 40 évről, a pusztai sétádról. Tessék, kötelességed. Mózes is kötelességként adta a népnek. Add tovább gyermekednek, írjátok fel, taníts meg. És én azt hiszem, sikoltva kellene mondani, írjátok már, tanítsátok meg, mert a gyereket fog elveszni. Lehet, hogy Isten újra-újra kihozza őket Egyiptomból, de nem tudják, hogy merre menjenek, mert a te bizonságot hiányzik. Mert az a bizonság hiányzik, ami a pusztai úton végvitt, a botlások, a kísértések, a tévedések, és mindenben Istennek maga az a 13 tulajdonsága, amit megmutatod nekünk, hogy ő irgalmas, hűséges, hosszú tűrő, és így tovább. Elmondok már valakinek ezt? Elmondtok-e, vagy csak ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, Egyiptomból kijött, kevert népség vagyunk. Kevert népség, mert nem csak a választott nép jött, hanem a gyülevész is jött. A haszonból, érdekből ússzuk meg. Legyünk egy kicsit keresztények, mert akkor mégsem vagyunk olyan, mint a világ, és hát mégis, hogyha eltemetnek, akkor hátha üdvözlünk, mert jó a kontónk plusz-minuszba. Én azért jó fiú voltam, majd Isten is leírja nekem a balhéjémat. Igen, így él nagyon sok ember. Elmondtad-e? Elmondtad, és el fogod-e mondani a gyermekeidnek azt, hogy egyedül kősziklá Istenben, maga Jeshua Mashiach. Egyedül tökéletes ő volt, te hiába igyekszel, hiába akarsz fölvenni felekezeti egyházi figura különböző maszkjait. Egyedül ő. Akarsz-e olyan lenni, mint ő? Ő meg akar erre tanítani úgy, hogy megítél igazságban. Megítél és ad egy utat is. Önmaga útját adja, és nem az apostolok cselekedetei új szövetség könyve mutatja meg, hogy hogy kell neked menni. Ebben a tévedésben számtalan szó beleesnek a keresztények, hogy jók akarnak lenni. Üssük fel az új szövetség oldalait, hogy csinálták az elsők, másodikok, harmadikok, meg nem tudom kik. Meg hogy mondta Pál, nem úgy mondta. Az első. Idáig vissza kell menni. A választott nép meg a története Mózes énekéig. Ezt a bizonságot valóságát tenni az életünkbe. Ő a szírtem. És ha valaki kérdez, hogy jutottál idáig, hogy van üdvbizonyosságod, hogy nyugodt vagy és békés vagy, akkor el tudom mondani. Én nem az OTP-n álltam már, bocsánat, hogy nevesítem. Én nem a bankszámlámon támaszkodtam, mint egy mankóra. Én sziklán álltam, kőszírten. Itt össze-vissza voltak mindenféle viharok. Én a magam 50 év távlatában mondtam, annyi vihar volt már itt, meg annyi homok düne, meg mit tűnt el, itt árvíz volt, meg homokvihar, meg minden volt, és a kő megmaradt. Aki Krisztuson állt, megmaradt, és holnap is fel fog maradni. Hát ezt tovább tudod adni a gyermekednek. Tovább tudod adni azt, hogy megítélés, törvény, igazság, út az egyedül tökéletestől, őtőle, aki azt akarja, hogy olyan legyen, mint ő. Ő hozzá hasonlatos. Ez nem tananyag. Ez nem az abcselnek a lekoppintása a saját életedre. Ez egészen más. Átadása az életednek. Egy pusztai úton végig kell menned. Egyiptomból kijöve, az első énekkel kezdve, hogy az Úr az Úr. És ha ezt megéled, akkor lesz 90. Zsoltárod, lesz Mózes második éneke, amikor az Úrról teszel már bizonságot. Nem hitet teszel mellette, hogy ő az Úr, hanem arról is be tudsz számolni másoknak, mit cselekedett. Mert ő az, aki megtartott. El tudjuk ezt énekelni, el tudjuk ezt mondani, mert ez a hívő életnek valóban az útja, hogy énekekből áll. Ez kettő ének, Mózes két éneke. Ha Debora énekéről beszélek, vagy Dávid énekekről, vagy akár Mirjámnak az élet énekéről, ezek a részharcoknak, a győzelmeinek az éneke. Debora győzött, volt miért Istennek dicséretet adni, de benne volt a negatív, hogy azért úgy megkérdezte, ki hol volt ebben a csatában. Mirjám is a népnek szólt, hogy énekeljünk, mert ez történt Mózes első énekekor. Dávid is tele volt énekkel. Sőt, ha elővenném Korintusi levelet, ott is van az ének, hogy szellemben éneklek és szellemben imádkozom. De ha ezzel foglalkoznék csak, akkor azt mondanám, hogy a módszereket tanítanám. Hogy kell szellembe lehozni az eget a plafonról? Nem. Szellembe énekelni az, amikor mind a két ének bennem van. Kihozott, és bizonság, hogy nem csak kihozott, hanem velem volt és velem marad. Ez az ének. Amikor már vele járok, akkor nem kell külön kottákat írnom, hanem egy olyan kapcsolatban vagyok, aki előttem megy tűzoszlopként, aki mögöttem, fölöttem megy kötként, betakarásként, hogy vele járva érez, hal, bennem van. Nem kell külön zenekari koncert. Ha az énekekről beszélünk, igazából az új szövetségben nem is találkozom olyasmi, hogy énekeltek. Nem igazából. De miért? Egy ének van csak. Egy. Az a bárány éneke. Egy ének, aki amikor a keresztvál meghalt, győzött, és innétől minden ének az övé. Minden ének. Nincs tovább. Nincs egy Debora éneke, hogy én győztem. Nincsen, nincs bálvány, nincsenek szentek. Egyedül övé minden dicsőség, a nevek nevének, minden név fölött nevő névnek, minden az övé, az ő éneke az az ének, ami végül is róla szól. Mert ő előttem jött ki Egyiptomban, előttem járt. Ő a pusztába vég volt, és mindez, ő volt a szikla, ő volt a kőszírt, akin álltam. És amikor olvasom a János jelenések könyvének a végén újabb éneket, én úgy gondolom, ebben még komolyabb dolgok vannak. Amikor János jelenések könyvének a 15. fejezetét olvasom, Jánosnak a jelenéseit belátott oda, mint egykor Nébóhegyéről Mózes a mennyekben neki is lehetett belátni, és látték a mennyben, 15. fejezet, és látték mennyben más nagy és csodálatos jelt hét angyalt, akinél van a hét utolsó csapás, mert azáltal teljesedt be az Istennek haragja. És látték úgy, mint üvegtengert, tűzzel elvegyítve, és azokat, akik diadalmasak sokat fenevadon, és az ő nép képén, és a bélyegén, és az ő nevének számán látám állni az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne, Uram, és ki ne dicsérjétene te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, és lehajnálnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalók előttek. Amikor a 90. Zsoltárról beszéltem, ugyanezek a szavak szinte visszacsengenek. Igazak az ő ítéletei. De lesz egy végső, amikor az énekek, mind a három ének találkozik. Mózes első éneke, Mózes második éneke, és a bárány éneke is találkozik. A sorrendiség itt a 15. fejezetében a jelenések könyvének nem véletlen. Mózes éneke és a bárány éneke. Mózes éneke nélkül nincsen bárány éneke. De Mózes éneke nem a bárány éneke, de a bárány éneke sem a Mózes éneke. Egymás mellett, egymás folyamatossága. A kihozattal Egyiptomból Mózes éneke, a kivezetés, a másik ének is, ott van második strófája Mózes éneknek, hogy bizonság magáról, Istenről és magáról, Jeshua Masiáról, de itt most, Isten trónja előtt állva, itt, ahogy a jelenések könyvében olvassuk, a 144 ezer, ahogy együtt van, mégis valami furcsa módon együtt énekel, mert a bárány vezette a bárányokat. A bárány vezette a bárányokat, ezt az anomáliát érdekes lenne kidomborítani a Bibliából, és hárfák kísérik a hangját. Tudjátok, ez engem elgondolkodtatott, hogy Isten előtt állva, Mózes énekét és a bárány énekét, két több mint világ szóló csodát és dicsőséget, a beteljesedésed mindennek, hárfák kísérik. Én úgy gondolom, egy nagyon tanít bennünket. Én még nem láttam a gyülekezetet, ahol nem dobot, ütnek, vernek. Én még nem hallottam olyat, ahol a dicsőítés nem ordít. És ott a mennyben, amit János jelenségében láttunk, hárfák. Ember, menj hátra. Kísért. Nem a te hangod, nem a te dicsőítésed a lényeg. Maga a tény, amit Mózes megért, hogy kijött Egyiptomból. Maga a bizonság, amit Mózes megélt, hogy ő volt vele, és maga a befejezés, amikor maga a bárány, ő énekel, megtörtént, elhoztam ide, mert a bárány vezette a bárányokat odáig. Ő miatta, ő általa lehetett mondani, lehet majd mondani, hogy megmaradtak, a 144 ezer megmaradt. Amikor a bárány ott áll a népével, amikor Jeshua Masiá az ő népét Isten előtt állítatja, és elhangzik. Ez az három strófás, két ének, ami mégis egy ének, amikor Isten dicsősége Mózestől az utolsó ítéletig egy zenekari műként hangzik el, nem is zenekari, hanem énekkari műként. Egyetlen egy diadal kantátává hangzik el, egyetlen egy népnek a teljes énekévé válik, amikor Mózes kivonulásáról emlékezünk meg. Te vagy, aki megszabadítottál, te vagy az, te vagy, aki megmentettél, Te vagy az, aki előttünk mentél. És amikor itt a bárány énekéről beszélünk, megint csak a tipológia jön elő. Ugye a Bibliában a báránynak a jelképe többször fordul elő. Páska bárány, a szabadulás. Ez az elnél, aki elvitte a bűnöket, ami elhangzik az engesztelés napján, Jom Kippurkor, hogy elvitte a bűnöket. És elhangzik ugyanez keresztelő bemerít a Jánosnak a szájából is, hogy ő az, aki elvitte a világ, veszi a világ bűneit, elviszi. Aztán elhangzik a bárány, mint áldozati bárány, Izsák esetében, de akár Ézsaiásnál is olvashatjuk, hogy ő az, aki odaadta az arcát, és ismerik az Ézsaiásnak a szavait a megtört bárányról. Mégis az a kérdés, hogy ismerjük-e az énekek énekét? No, nem azt a Biblia könyvet beszélek, bár arról is beszélhetnék, hiszen a vőlegény és a mennyasszony találkozása az nem más, mint Mózes énekének és a bárányi énekének az együttes elhangzása, de ezt az énekek énekét én így definiálnám. Az az utolsó és igazi gyönyörűséges ének, amikor a szabadulásról énekel Mózes első éneke, Isten nagyságáról, és arról, hogy ő hozzá tartozunk. Egy nyilvánvaló kijelentés, hogy Isten népe az, amelyik énekel. Aztán a második versszakában, második strófájában elhangzik a bizonság, hogy ő volt, aki idáig elhozott. És aztán elhangzik egy ének a bárány szájából. Köszönöm Istenem, hogy engedelmes lehettem. Amit olvastam a 5. Mózes 32-ből, ami a 90. Zsoltárban is benne van lényegében, maga a munkáját, a szolgálatát letéve Isten elé, szinte úgy hangzik el a bárány szájából is, itt vannak a szabadultak. Itt vannak, akik elénekelhetik joggal Mózes mindkét énekét, mindkét versszakát Mózes énekének. Itt van, jöttem. Én a bárány, hoztam a bárányokat. Én vagyok az, és elhangzanak az emberi szavak, mert itt el kell, hogy hallgassa. Itt csak a csendes hárfák szólalhatnak meg. A kegyelem nem arról szól, hogy üvöltök és verem a dobot. Itt már csak a hárfák szólalhatnak meg. A hálaadás csak hárfákkal szólalhat meg. Amikor ki összemegy az ember a legkisebb állapotába, hogy Uram, hadd hallja meg a világ, te vagy az én szabadítom, te vagy az Úr, te vagy, akinek köszönhetem, hogy idáig eljutottam. Te vagy az, aki megőriztél a paráznaságtól, a maradék része lehetek. Én csak hadd pengessek valamit, hogy én is itt vagyok. Ezt az alázatot meg kell éreznünk. Nem a dicsőítés hozza rá mennyeket, hanem maga Istennek az igazsága, Istennek a bizonsága, és a bárány szava az, ami csendbe és alázatra tanít bennünket. Amikor az ember ott áll, és letérdel, szellemben is Isten előtt, Uram, köszönöm. Ez a hárfa hang. Kísérje Istennek a munkáját az életünkbe ez naponta, hogy lépésről lépésre ezt mondjuk, Uram, köszönöm. Uram, köszönöm. Te vagy az Úr, és megköszönöm. Te vagy a bizonságom, neked köszönöm. És köszönöm, hogy most itt állhatok Isten előtt. Köszönöm, hogy van szombatom, hogy általad elmehetek Isten elé, aki vár engem szombaton. Aki még mondta is, hogy ne menj messzire, mert akarok veled beszélni. Köszönöm. A hárfa hangja helyett ma dübörög minden. Dübörög a világ. Dübörög a dicsőítő, akármilyen dübörög. Amikor majd csend lesz benned. Amikor azt fogod mondani, Uram, köszönöm. Köszönöm, hogy kihoztál Egyiptomból, és köszönöm a 40 év pusztai vándorlása. Mégiscsak, mert te voltál, aki megítéltél, te voltál, aki megkegyelmeztél, te voltál, aki hosszú törő voltál, te voltál egyedül Isten, akinek köszönhetem, most itt állhatok tisztán az Atya előtt. De te állsz itt, én csak hátul. Te vagy a bárány, én is csak egy bárány vagyok, a tied, mert te által születtem meg. Valóban az énekek énekét. Itt a földön hallod-e már, hogy megszabadulhatsz, az Úr minden bizonságot áldás neked akar adni, hogy egykor ott álljál. Hallasz ebből-e már valamit? Abból a mennyeiből, mert utána vége. Utána vége. Mert ha folytatom tovább a Jelenések könyvének a folytatását, és ezek után láttam, ime megnyitatik a mennyben a bizonságtétel sátorának temploma, és kijöv a templomból a hét angyal, akinél a hét csapásra, tiszta és fehér bogyolcsba öltözve, mellüknél aranyövekkel körülövözve. Nem folytatom tovább, bár érdemes lenne. Tudjátok, milyen ítéletek lesznek? Ha olvasod tovább, szinte ugyanazok, mint Egyiptomban. Megfordul a világ. Egyiptomból ki van egy pont, amikor elhangzik Mózes két éneke, két verszakusz éneke, és elhangzik a bárány éneke egymás után egyszerre, és utána egy választóvonal, és a világ egyiptomi ítéletekkel lesz megítélve. Olvassátok el, Jelenések könyvének a 16. fejezetétől, mennyire visszafelé megy minden egy pont után. Nem véletlen, amikor nagyon sokszor mondtam már el, a Golgotától nem előre visz az út, hanem visszafele. A Golgota maga Krisztus váltságműve. Nem a modern kereszténységnek a startpontja. Egyre változó, dinamikus, a fejlődő, stb. Hanem út visszafele. És amikor arról beszélünk, hogy út visszafele, a Jelenések könyvébe, a bárányének után az egyiptomi csapások érik el a földet. Mind össze lehet kötni párhuzamosan egymással. Ugyanazok a csapások vannak. Istennek az ítélete Egyiptomig. Egyiptomig megy vissza. Megfordult a történelem. Nem veszed észre, hogy megfordult a történelem? Amikor az egyiptomi csapásokról beszélünk, ami ítélet az akkori Egyiptomon, az akkori fáraón, hasonlókat ma már lehet látni. A mai világurán és a mai Egyiptomon. Vajon énekeltél már? Mózes énekét, bárány énekét hallottad? Vagy túl vagyunk már? Én úgy gondolom, még nem. Az ő történet még nem zárodott le. Még nincs vége a kegyelmi időnek. De nagyon hamar, bármikor bekövetkezhet, egyszer csak a bárány énekét lehet meghallani. És aki megmaradt, úgy, ahogy a 144 ezer, megmaradt, az a bárányjal együtt énekli. Szinte háttérben, csendben. Mert amikor elveszik a világ nagy része, nem valószínű, hogy tapsolni fogunk. Amikor rádöbbenünk arra, hogy nem mi, hanem ő, akkor nem nagyon verjük mi a mellkasunkat, hogy de jó gyerekek voltunk, hogy ideig eljutottunk. Akkor csak örülünk, hogy a hárfát megpenghetjük. Hogy azokat a hangokat mi is úgy halkan kísérhetjük. Halkan kimondhatjuk, hogy igen, te voltál. Igen, te vagy. Igen, te maradsz örökre. Talán ezek a hárfa húrhangok csak annyiak. Igen. Csak annyi az összes énekünk, amit mi írtunk ebbe az énekbe. Igen. Igen. Igen az engedelmességre, igen a bizonságra. És igen, arra, hogy hálát adok azért, hogy idáig eljutottam. Igen, atyám, itt vagyok. Megjöttem. Megjöttem, és nem az én érdemem. Az Úrnak énekelek, mert ő az Úr, az Úr. Elhangzik-e ma otthon? Szombaton a magad gyülekezetébe a családodban. Nehogy egyedül érkezzél meg, és a többiek ne üljenek. Vagy a te bűnöd miatt, hogy nem mondtad el, ők eljutnak, és te nem jutsz el, mert nem adtad tovább. Nem írtad föl a második éneket, a bizonságot, mert nem adtál útmutatást a saját földi gyermekednek, vagy szellemi gyermekednek. Nem tanítottad meg másoknak. Vagy annyira zenéltél és dicsőítettél, hogy elfelejtetted, hogy a vége hárfa, csak csendben. Csak csendben és alázatban. Valóban tettél-e bizonságot? Tettél-e már? Nem nyomasz egy kicsit? Hogy van egy csomó tartozásod, föl kellene írni, hogy lássa más is. Sokszor magunknak nem írjuk föl. Magunknak nem írjuk föl, hogy tavaly mi történt velem, 5 évvel ezelőtt, vagy 10 nappal ezelőtt mi történt. Magunk elfelejtünk emlékezni. Valahogy betegek vagyunk, hogy a tegnapi napra nem emlékezünk, vagy egy órával ezelőtt mit mondott nekem. Fölírtad te Isten szavát. Isten bizonságát fölírtad, hogy ezt tovább tud tanítani annak, aki majd ő is egyszer fölírja bizonságként, akár a homlokára, én az övé vagyok, akár a szívére, a szívem az övé, akár a lábára, hogy azon a szírten álltam, amelyiken az apám vagy, aki tanított. Felelősek vagyunk egymásért. Felelősek vagyunk. A fölösleges énekeket felejtsük el. Sokszor dicsőítés nevében történnek olyan dolgok, hogy ezekről az énekekről nem esik szó. Mert örömködni és örülni egészen más. Örülni lehet örömmel, éneket énekelni úgy is kell, mert aki tudja, hogy hogy jött ki Egyiptomból, nem is tud másképpen énekelni. Aki végment a pusztai vándorútján, nem is tud másképp énekelni. És aki megérkezik, persze, hogy nem tud másképp énekelni. De az az öröm mindig a szabadulás öröme. Ez az öröm mindig ő rám mutat. Ő rá Jesuha Masiára, és majd együtt Jesuha Masiával magá Isten előtt fog elhangzani. Minek örülsz? Megúsztad? Kevés. Minek örülsz? Ismered-e az énekeket? Sabbat Sira, az énekek éneke. Az énekek szombata, az ének szombatja. A zsidóság valóban csak a tenger énekéről szól, meg így nevezi. Arról szólal meg, amikor szétnyílt a tenger. Nem tehet róla. Nem tehet róla, ha Jesuha Masiát meg fogja ismerni, személyesen is, a megváltást is, akkor elhangzik a másik verszak is. Be van az szépen készítve, meg van szerkesztve a nagy zeneszerzőtől, Jesuha Masi által, meg van az már írva. Ne félj, nincs semmi baj. Jön majd a második, mert Isten találkozni fog az ő népével. Találkozni fog a maradékkal, meg azokkal is, akin az egyiptomi ítéletek tovább fognak menni. Ezt már megint csak csendben lehet kimondani, mert az embernek fáj. Fáj, hogy szól mindenhol a mulatás, szól mindenhol a dicsértés nevén az ön és másoknak a szédítése, de ez a 3 ének nagyon halk. Itt-ott-amott valaki egy-egy strófát eldúdol belőle, itt-ott-amott hallok egy-egy bizonságot, látok leírva egy-két bizonságot, itt-ott-amott hallom, hogy kim vagyok a vízből, de még mindig nem ment tovább. Néha nehéz ebbe a hangzavarba felfedezni az éneknek legalább egyik strófáját, hogy kint vagyok Egyiptomból. Hogy bátorítsam azt, akinek mondja, hogy van még egy második is, hogy lesz bizonságtevő életed is. Mert amikor ezt a heti szakaszt elnevezték az első szóról, Beselak, küldetéssel, küldetésben. Az első éneknek alapvető mondata, küldetésben, küldetéssel, így jöttél ki a világból. Vagy ennek születtél meg, ezzel születtél meg a világba. Mert Isten az anya méhnek az egyiptomi fogságából, ezt példaként mondom, ugyancsak egy szabadságra, egy küldetésre, egy szolgálatra, egy neki szolgáló életre, szült meg az anyád által. Szabadságodban. Szabad vagy embernek lenni. Küldetéssel, küldetésben. De aki a küldetést elvállalja, valamit kénytelen vagy, mert megszülette, az 2 lehetőséget kap. Vagy betölti, vagy nem. Vagy áldás és örök élet, vagy ítélet. Lehet választani. Én úgy szeretném, hogy egyszer együtt énekelnénk. És olyan csendben énekelnénk. Megérkeztünk. És az olyan jó érzés lenne. Ez nem érzelmi vágy. Én azt hiszem, ez a küldetése Krisztus testének, sőt, ez a küldetése a zsidó népnek is, hogy ez a 3 ének ne csak elhangozzék, hanem az a nép, akit kiválasztott Isten, akit kihozott Egyiptomból, azt a Krisztus testét, aki kihozta a saját Egyiptomából, az el is érkezzen odáig, hogy meghallja a bárány énekét. Együtt énekelje. És ez én azt hiszem, hogy bennünket is erősíteni kelljen. Hiszen, hogyha Isten adja proféciában, mint a Jelenések könyvében, amit látott János, az meg is fog történni. És éneklik vala Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét. Ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazságosak a te utaid, hogy szentek királya. Nagyok és csodálatosak. Én úgy érzem, hogy egy hívő embernek, akár zsidóként is hívő embernek, bizony már az életében is, nem csak akkor, el kell hangozni. Uram, nagyok, és ítéletek által kegyelemre vívők a te utaid, hiszen a csoda erről szól. Megítéltél, és kegyelmet adtál. Ezt a így énekelni már itt a földön is lehet. Lépésről lépésre, hiszen minden egyes lépés, ami ő hozzá közelebb visz, minden egyes lépés megmutatja a nagyságát. Nem csak a fizikában lehet látni, optikailag is, hogy közelítek valakihez, annál nagyobbnak láthatom. Közelítek-e Istenhez? Úton vagyok-e? Besalach, küldetésben, elküldésbe járok-e? Közeledek-e ezen az úton fele? Ez a kérdés ma. Énekelve lehet. Ki hoztál? Velem vagy? Vannak bizonságaid? De vár a harmadik ének, mikor a bárány énekét kell énekelned. Vagy már ítélet, és nincs mit énekelni. Mert útközben engedetlen lettél, útközben megítélés alá kerültél, engedetlenséged miatt. Ma még van kegyelem, ma még van csoda. Ítélet és kegyelem nem más, mint csoda. Számtalan szó kell ismételnem. Van még csoda, hogy ott álljál te is, abban a 144 ezerben. Valamikor gyerekkoromban teljesen mérges voltam, adventista koromban, hogy a 144 ezeret kisajátították, és röpke iskolás korom előtt is tudtam, hogy ez valahogy igazságtalan lenne Istentől, hiszen akkor is már 2 milliárd ember volt a Földön, és ez nagyon cseki szám a 144 ezer. Hát ha most már azóta meg is haltak meg, még van 7 milliárd a ma is, hát akkor nagyon-nagyon kevesen jutnának oda. Istennek nem ilyen a matematikája, mint a tiéd, vagy amit akkor, kora gyerekként már felfedeztem, cseperedő eszemmel, hogy ez így nem lehet igaz. Nem ilyen Istent ismertem már akkor. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem ilyen Isten, sőt, ilyen bizonságom is van, nem ilyen Isten, aki ad egy mennyiséget, egy 144 ezer embert, ami már egy Kínába a 1 milliárd fölötti népességből is kevés lenne, sőt, a történelemben már elmentek számát összeadnám, nem is tudom, hány milliárd lenne. Isten a 144 ezret a teljesség számának adta. Isten gondoskodik a 12x12-nek, a 12 törzsnek az összegyűjtetését. A számoknak a további boncolgatásában nem kezdek bele. De mégis a 144 ezer Isten tökéletes terve, hogy amikor együtt lesz az, aki az ő akaratát beteljesítette, együtt van, bezárja a kegyelmi ajtót, kegyelmi idők ajtaját, akkor elhangozhat az ének. Ne ijedj meg a 144 ezer. Tipikus, tipológiai szám, hasonlatos valamihez. Nem matematika. Van még hely, és mérhetetlen mennyiségű hely van, hiszen mindenkinek, minden egyes embernek van helye ott, ha Mózes első énekét megél és elmondhatja. Az Úr az Úr. Ha elmondhatja, igen, engedelmesen jöttem végig, és rajta állva valóban eljutottam idáig, akkor eljuthat odáig is, hogy meghallja a harmadik éneket, a bárány énekét, hiszen akkor ő előtte van, és bizonyítottan együtt érkeztek oda, az ítélet pontjához, mert akkor a bárány ítélni fog. Az a bárány, aki fölvisz bennünket, ugyanúgy visszajön ítélő királyként is. Ez van előttünk. De most jelen pillanatban foglalkozunk azzal, Egyiptomba kijövet. Van Beselach. Küldetésben, küldetéssel. Most még ezt az utat járod. Járjuk be. Nem megjárni, mert megjárni csak rosszul lehet valamit. Járjuk meg azt az utat. Menjünk végig azon az úton, hogy ott állhassunk valamikor. Halkan a hárfákat, néha megpeddítve. Igen, atyám. Igen, Jesuva Mesia. Igen, megérkeztünk. Ő hazavár.